A Márk írása szerinti evangéliumból olvasom a 10. rész első 31 versét. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett, mit parancsol nektek Mózes? Azok ezt mondták, Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk, szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten, ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak, amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus, miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szaván, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megkülönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én érettem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt. A jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Eddig Istennek írott igéje. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, összegyűltünk, hogy nevedet dicsérjük, hogy imádjunk téged, hogy hallgassuk a te szavadat. De meg kell vallanunk azt, hogy nem vagyunk különbek az itt olvasott embereknél, akik tele vannak bírvággyal, önzéssel, ők akarnak mindent, és minden úgy legyen, ahogy ők gondolják. És könyörülj meg rajtunk, hogy nehogy úgy menjünk tovább utunkon, mint ez a gazdag ifjú, akinek megszomorodik a szíve, és ez az arcára is kihűl, mert valami olyat mondasz neki. Köszönjük neked, hogy örök életnek beszéde van te nálad. És azt munkált bennünk, hogy a saját terveinket félrerakjuk, ahogy énekeltük is, a saját terveinket és a saját céljainkat, a saját akaratunkat, és téged ültessünk a trónra. Te nálad van az örök életnek beszéde, és szeretnénk azt hinni, vallani, hogy te oldottad meg a mi legnagyobb problémánkat, a bűneink terhét, az örök élet kérdését, és szeretnénk hinni, vallani, hogy te vagy a megváltónk. Nem csak akkor, amikor itt összegyűlünk, hanem a hétköznapokban is. Olyan sokszor elhomályosítja a te országodat, a te személyedet, mindaz, ami körülvesz bennünket, a hétköznapok taposó malma. Kérünk, hogy most munkálkodj a mi szívünkben, nyisd meg a mi értelmünket, nyisd meg a mi szívünket, és add, hogy életté váljon a te beszéded. És így hadd kérjük, hogy te öleld át, légy közel a gyermekeinkhez, a serdülőkhez is, a bölcsisekhez, akik talán még nem is bölcsisek, és a kisiskolásokhoz is, te szólítsd meg őket. Engedd, hogy valamit megértsenek a te szeretetedből, megértsenek a te személyedből, és abból, amit tettél, értünk. És kérünk, hogy a házasságokat is így áld meg, hogy ne legyen közöttünk senki olyan, aki úgy munkálkodik, hogy a másik el akar aztán válni tőle. És senki ne legyen közöttünk olyan, aki valaki másra akarja lecserélni azt, amit neki adtál. Kérünk, Urunk, a te munkádért, nem csak itt közöttünk, hanem a te néped között, és a mi országunkban is, a mi országunk vezetőiben is, hogy ne az a széthúzás legyen, amiről itt is olvasunk a farizeusok szájában, szinte az a vágy, hanem az, ami a te munkád, az egyesítés a te lelked által. Így légy közöttünk, a te szellemed, a te szent lelked által, nem csak közöttünk, hanem bennünk is. Munkálkodj hatalmasan. Ám.
A héten voltam egy munkatársi konferencián, és Görögországon voltunk. És a hely, ahol laktunk, az egy 40 kilométer volt Thessalonikától, és az egyik napon volt lehetőségünk, egy ilyen városnézet lehetőség, volt olyan, aki 3 órát utaztak az egyik irányba, és akkor ők tudtak látogatni a régi város Filippi. Ibolyaval mi inkább azt döntöttünk, hogy a rövidebb utat választunk, és akkor először mentünk Thessalonikába, és utána tovább utaztunk egy kis városba, Berea. Mindkettő szerepel az apostolok cselekedetben a 17. részben, és az volt a reménységünk, hogy fogunk látni sok mindent, ami maradt abból az első század időből, amikor Pál ott járt, azt lehet mondani, hogy csalódtunk. Nagy csalódás volt a Thessalonikában, lényegében volt egy főtér, ami maradt, de nem is olvasunk arról a Bibliában, hogy konkrétan Paul ott volt abban a főtérben, vagy nem, de legalább láttunk azt, és utána mentünk Boreába, és akkor ott kíváncsi voltam, hogy mit fogunk látni, meglepetés volt. Ott találkoztunk Paul-lal, és hoztam képet róla, remélem, hogy tudnak mutatni ezt a képet. Az én vagyok, a kicsi, és a nagy az Paul volt. Ez a szobor, érdekes szobor az, ez a szobor készült kb. 60 évvel ezelőtt, amikor ott Boreában ünnepeltek azt, hogy ezért 900 évvel ezelőtt Paul ott járt abban a városban. De lényegében ez volt az egyetlen ott abban a városban, amit láttunk ebből, de nagy tanulság volt, hogy valóban a Paul sokkal nagyobb, mint én. Nem próbálok versenyezni vele, de szeretnék kezdeni az Isten tisztelt le lehet vinni a képet most. Egy olyan dolog, amit Paul mondott egy kicsit később az apostolok cselekedetben, már a 20. részben olvasunk itt, amikor Paul ismét volt Efézusban, és az apostolok cselekedet a 20. rész, a 27. versben azt olvasunk, hogy mert nem vonakoztam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. És ebben a gondolatban Paul azt mondja, hogy ő úgy érezte, hogy ő kapta azt a feladatot Istentől, hogy tovább kell adni az ő népének mindent, amit Isten mond mindenről. És egy veszély egy lelkésznek az, hogy vannak egy idő után kialakulnak olyan, amit én nevezem a kedvenc témák, amiről szívesen beszéljünk, és néha próbáljuk kerülni olyan témák, ami esetleg egy kicsit nehezebb, egy kicsit kellemetlenebb beszélni azokról. És azért a gyülekezetben mi próbáljunk végigmenni egy-egy könyvben, mert ha mi végigmenjünk egy könyvben, akkor nem tudunk válogatni, hogy csak erről vagy arról, hanem kell beszélnünk, és kell tanítani mindenről, amit találkozunk abban a részben. Egy másik veszély, amit látom, hogy néha van az a probléma, hallottunk azt a mondást, hogy az ember nem tud látni az erdőt a fák miatt. Szóval amikor az ember ott van az erdő közepén, mi csak észreveszünk egy fát. És nem látjuk a teljességet, nem látjuk, hogy valóban milyen az az egész erdő. És szerintem mi is tudunk beleesni ebbe a hibába, mint hívő emberek, amikor mi olvasunk az igét, mi olvasunk egy történet, és mi keresünk abban a történetben, hogy Isten mit mond nekem ebből az igéből. És keresünk valami nagyon konkrétat. És néha, hogy ezt csináljunk, nem csináljunk azt, hogy lépjünk vissza, és látjunk azok a két-három fővonalat, amit van a Bibliában, ami nagyon sok történetben valahogyan kiderül, hogy a Biblia erről beszél. És ez egyik ilyen fővonal, amit újból és újból látjuk különböző történetekben, az, hogy Isten szuveren. Az, hogy Isten az Úr. Az, hogy Isten uralkodik mindent fölött. És ha mi megértjünk azt, hogy Isten az Úr és ő uralkodik mindent fölött, amikor jön valami időszak a mi életünkben, ami nehezebb, amikor jön valami nagy csalódás a mi életünkben, akkor tudunk gondolkozni azon, hogy Isten uralkodik. Isten szuverén minden fölött. Isten nem meglepett abban, hogy van ez a nehézség az én életemben. Szóval nagyon fontos, hogy minden helyzetben látjunk azt, hogy Isten uralkodik. Mert van egy másik probléma, hogy néha mi próbáljunk átvinni ezt az uralmat. És mi azt gondoljunk, hogy én jobban tudok irányítani az én életemet, mint Isten. És én jobban látom azt, hogy mi kell nekem, mint Isten. Ez nem igaz, majd fogunk visszatérni ehhez. A másik fő vonal, amit látjunk, amikor találkozunk Istennel a Bibliában, az, hogy Isten kegyelmes. Vagy az, hogy Isten szeret minket. És az is egy nagyon fontos igazság, hogy mi megértjünk azt, hogy Isten mennyire szeret minket. Hogy ő mindent tesz a mi javunkra, mert ő szeret minket. Szóval fontos, hogy mi látjunk ezt, és majd vissza fogunk érni mindenkét gondolathoz ma délelőtt is, hogy Isten szuverén, ő uralkodik minden fölött, és az, hogy Isten szeret minket. A mai téma, ahogyan látjunk itt a Márk evangélium a 10. részben, kezdődik azzal, hogy Jézus beszél a házasságról, és mi van azok a helyzetekkel, amikor az emberek elválnak. Először látjunk, hogy ő mit mond a házasságról, mi volt az Isten terve a kezdettől fogva. És Jézus azt mondja nagyon világosan, hogy ez a kezdettől fogva így volt. Ez nem valamit, amit Isten valamikor később kitalált, hogy ez legyen, hanem amikor Isten teremtett a világot, volt egy terve. És abban a tervben, ahogyan olvasunk itt ezek a versekben, hogy ő teremtett az embereket férfival és nővel. Nincs semmi kérdés ebben, nincs az, amivel találkozunk. Egy kis körben tegnap este egy kicsit beszélgettünk erről, hogy az ember tud saját maga dönteni, hogy ő férfi vagy nő. Én azt látom, nincs kérdés abban, hogy Isten, amikor ő teremtett téged, ő már döntött. És csak nézni kell, és látod, hogy te férfi vagy nő. És nem kell tovább gondolkozni azon, hogy én nem akarok férfi lenni, vagy én nem akarok. Nem. Ez egy olyan dolog, ami nem a mi rendelkezésünk fölött áll. Ez volt az Isten szuverén döntése. És Isten hozta a döntést, hogy te férfi vagy nő. És utána látjuk, amikor ő beszél a házasságról, ő azt mondja, hogy egy házasság, egy férfi és egy nő. Akkor megint, mi nem tudunk kerülni ezt, mi nem tudunk mondani azt, hogy esetleg két nő, vagy két férfi, vagy egy férfi és két nő, vagy ilyesmi. Nem. A Biblia, amikor beszél a házasságról, azt mondja, hogy egy férfi és egy nő. Nem kell nagyon tovább menni ezzel. És utána folytatja azt, hogy ő azt mondja, hogy ebből a kettőből lesz egy. És ő azt mondja, hogy amit az ember teremtett, vagy amit Isten teremtett, azt az ember ne próbálja szétszedni azt. Egy pár évvel ezelőtt, amikor beszéltem erről a témáról, hoztam ide föl a szószékre két darab papír, ami össze voltak ragasztva egymáshoz. És mi tudjunk azt, amikor van két tárgy, ami össze van ragasztva egymáshoz, papír, vagy bőr, vagy ilyesmit, amikor az ember széthúzza, akkor van olyan, hogy az egyik rész, az egyikről áttépi, és az marad a másikban, tönkre teszi mindeket a lényegemet. És Isten ezt mond, hogy amikor mi, mint emberek, próbáljunk szétválasztani azt, amit Isten összerakott, az kárt fog okozni. Mondhatjunk azt, hogy a bűnnek van következménye. És az a következmény, az marad az ember életében. Azok a sebek, ami vannak, azok ott vannak. Majd később fogunk látni azt, hogy igenis, Isten kegyelmes. De az Isten terve az, hogy ami egy lett, az maradjon egy. Az Ószövetségben, az utolsó könyv, az Ószövetségben, a Malachiás könyvében, a második rész, a 16. versben látjunk azt olvasunk, hogy Isten gyűlöli, ahogyan olvasunk azt, hogy az az ember, aki elválik a feleségétől. Más fordítás lehetséges, hogy nem gyűlöli az embert, de gyűlöli azt a bűnt, amit az ember tesz. Semmiképpen nem látjunk azt, hogy az Isten kívánsága, hogy egy part szétmennek. De azt látjunk a Mózes első könyvében, a harmadik részben, hogy bűn került a világba. És a bűn miatt egyre keményebb lett az emberek szívük. És mi azt olvasunk, hogy az ember kemény szívek miatt Isten ingette bizonyos helyzetekben, hogy elválnak. nem látjuk, nem olvasunk azt, hogy ez volt az Isten kívánsága, nem látjuk azt, hogy Isten jónak tartja ezt, de azt olvasunk, hogy Isten ingette az ember kemény szíve miatt. Akkor látjunk itt ebben az ige szakaszban, hogy Jézus azt mondja a 11. és 12. versben, aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörés követ el ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét, és máshogy megy férhez, szintén házasságtörést követ el. Akkor itt ebben a részben, a Márk evangéliumban azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki elválik, házasságtörést követ el. Itt ebben a részben semmi kivétel nem látjuk. Akkor kérdezem, ha ebben a részben nincs kivétel, vannak kivételek vagy nem? Mert ebben a részben nem. Szeretnék mesélni egy történetet. Egy pár évvel ezelőtt, esetleg 8 évvel, nem tudom pontosan hány évvel ezelőtt, mint család mi úgy döntöttünk, hogy nagyon jó lenne, ha a feleségem tudna szerezni az állampolgárságot kint az Egyesült Államokban. És akkor kezdtem utána nézni azt, hogy milyen lehetőségek van azok. És a héten ismét fölmentem az internetre megnézni azt, hogy mit találok ott arról, hogy a feleségem tudna-e állampolgár lenni az Egyesült Államokban. És kinyomtattam azt, ez az Egyesült Államok kormány honlapjáról. És a következő lista van. Kell, hogy legyen legalább 18 éves. Ki van pipálva, hogy legalább 18 éves volt akkor. Kell, hogy legyen egy úgynevezett zöld kártya, az is megvolt neki. Az ki van pipálva. Kell, hogy legalább 3 hónap abban az államban lakik, ahol adja be a kérvényt, hogy akar állampolgár lenni. 3 hónap kell lakni ott, hogy ahol szeretne beadni a kérvényt. Jó, akkor az is rendben. Akkor a következő azt mondja, hogy kell bizonyítani, hogy ő lakott az Egyesült Államokban folyamatosan 5 év keresztül. Akkor ez már probléma volt nekünk, mert mi nem laktunk az Egyesült Államokban, akkor ő nem felelt meg. Következő tud olvasni, írni és beszélni, angol nyelven. Megfelelt. Angol tanár, az sima úgy neki. Ez egy kicsit nehéz, mert akkor kellett tanulni az Egyesült Államok történelmet, és hogyan működik a kormány és ilyesmit, akkor megfelelt. A következő, ez esetleg érdekes dolog. Kell mutatni és bizonyítani, hogy elkocsileg ő egy rendes ember. Az egy feltétel, hogy valaki állampolgár lenne. Hogy milyen elkocsi ember. Szóval akkor, ha valaki 8-szor már börtönben volt az életében, akkor ő nem felel meg. Az utolsó az volt, hogy valamennyit kell tudni, hogy az alkatmán miban venne, és együtt kell érteni azzal. Ez, ami van a kormány honlapon. De az az érdekes, hogy itt semmi kivétel nem szerepel. De mégis, ha az ember keresi a törvényt, a törvényben szerepelnek kivételek. És amikor mi utána néztünk, utána azt, hogy vannak kivételek ezzel, hogy valaki ott kell lakni 5 évig. És találtunk valamit a törvényben. És a törvényben a következőt olvassuk, az, hogy ha valaki a társa, ha házasságban él, és a társa dolgozik az Egyesült Államok kormánynak, vagy egy követségen, vagy a hadseregben, akkor az ő társa tud állampolgár lenni, akkor is, ha nem él 5 évig az Egyesült Államokban. Ha valaki dolgozik valami kutató intézménnyel, és amit az Egyesült Államok kormány ismer, akkor az ő társa. A következő az, hogy ha valaki dolgozik egy olyan keresztény szervezetnek, vagy vallási szervezetnél, amit a kormány elismer, akkor tud állampolgár lenni a társa. És akkor mi azt látunk, hogy jó, annak ellenére, hogy mi nem laktunk az Egyesült Államokban 5 évig, mégis van egy kivétel. És akkor beadtunk a kérvényt, nem fogok bemenni a részletekbe, végre állampolgár lett. Mert mi igénybe vettünk egy kivétel. Egy olyan kivétel, ha az ember csak egy helyen nézi, nem is veszi észre, hogy vannak kivételek. Mert ezen a papíron, ebben a honlapon semmit nem mond arról, hogy léteznek kivételek. Mert a cél ezen, hogy legyen a legegyszerűbb, hogy egy átlag ember gyorsan tud látni azt, hogy mik a feltételek. Miért ennyit beszélek erről? Azért, mert a Bibliában különböző kérdésekben látjuk, hogy az egyik helyen Isten adja egy törvényt, de vannak olyan helyzetek, amikor másik helyen mondja a kivételek. És éppen ez egy olyan kérdés, amikor a Biblia beszél arról, hogy szabad-e, hogy valaki elváljon vagy nem. És alapvetően a válasz az, hogy nem. De mégis a Biblia azt mondja, hogy van kivételek. Az egyik kivétel látjunk, és nem fogok nagyon sokat foglalkozni ezzel, csak szeretnék mondani, hogy mik ezek. Ha valaki szeretne, tud tovább keresni ezeket az ige szakaszat, és tovább tanulmányozni ezeket. Az egyik kivétel az 1. Korintus 7. részben találjunk, és az 1. Korintus 7. részben van szó egy olyan házasság, ahol egy hívő ember együtt él egy hitetlen emberrel. És ebben a részben azt olvasunk, hogy ha a hitetlen ember, hangsúlyozom, ha a hitetlen ember úgy dönt, hogy ő szeretne elválni, akkor a hívő ember feladata abban a helyzetben el kell engedni. El kell engedni, ha a hitetlen határozottan szeretne elválni. De szeretnék hangsúlyozni valamit. Ha hívő ember vagy, és élsz egy házasságban egy hitetlen emberrel, akkor a Biblia nem mondja azt, hogy csináljad mindent, hogy az az ember gyűlöljön téged. Hanem a Biblia pont az ellenkezőt mond, ha te vagy a hívő ember egy ilyen házasságban, a Biblia azt mondja, hogy szerest a hitetlen társat. És csináld mindent, amit te tudsz csinálni, hogy ő hitre jusson. És ha te mindent, mint hívő ember teszel, hogy az az ember hitre jusson, és annak ellenére az az ember kitart abban, hogy ő szeretne elválni, akkor azt látjunk ebben a helyzetben, hogy Isten azt mondja a hívő embernek, hogy inged el. Isten azt mondja, hogy tovább ne ragaszkodjad, ne menjél a bíró előtt, és harcolni ellene, hogy maradjon a házasság. Ebben a helyzetben el kell engedni. Azt nem jelenti, hogy az első gondolat, amit a hitetlen fülhöz, hogy szeretné, persze lehet próbálni. De amikor ő kitart az a döntés mellett, akkor a tanács, amit Isten ad a hívő embernek, el kell engedni. Ez egy helyzet, ez egy kivétel. A másik kivétel, amit látjunk, a Máté evangélium az 5. részben és a 19. részben, és itt Jézus beszél egy olyan házasságról, a 19. rész, 19. versben, ahol két hívő emberről van szó. És itt azt mondja, ha az egyik parázna, akkor, aki nem parázna, akkor tud élválni tőle. De megint azt látjunk, hogy itt azt mondja, hogy tud. Nem mondja azt, hogy kötelező. Lehet tovább harcolni a kapcsolatért, és újból meggyőzni azt a társ, aki bűnben él. És úgy tűnik nekem, ahogyan tovább olvasom más helyeken a Bibliában, ha az a társ, aki bűnben él, megbánja a bűnt, akkor a mi feladatunk megbocsátani. Ismerjük a történet a Lukács 17. harmadik részben. Ha mi látjunk valaki, aki bűnben van, akkor mi a mi feladatunk? Oda menni és inteni őt. És ha sikerül az intés, és az ember megvallja az ő bűnt, akkor tovább olvasunk ott a 17.3-ban, hogy a mi feladatunk megbocsátani. Szóval én úgy látom, hogy ebben is Isten próbál mutatni nekünk, hogy harcolni kell egy házasságért. Amennyire tőlünk függ, mindent kell megtenni abban, hogy tudunk megmenteni azt a kapcsolatot. És azért fontos ez, nagyon sok oka miatt fontos ez. Az egyik és a fő oka az, hogy amikor mi kötünk egy házasságot, mi létrehozunk egy szövetséget Isten előtt. És mi egy olyan szövetséget hozunk, amikor szerintem bármelyik felekezetben, amikor van a szertartás, mi olyasmit ígér a másiknak, hogy ez egy életre szóló szövetség. És lehetséges, hogy van sokan a karzatban, aki nem házasságban élnek, és azt mondja, hogy jó, akkor nem kell figyelnem ma délelőtt. Szerintem figyelni kell, mert Isten próbál mondani nektek, hogy ez az egyik legfontosabb döntés, amit fogsz hozni az életedben. Az, hogy hol fogsz dolgozni, az nem egy életre szóló döntés. Az, hogy hova fogsz járni egyetemre, az se egy életre szóló döntés. Lehet váltani egyetemet, lehet abba hagyni az egyetemet. De amikor az ember hozza a döntést a házasságról, azt kell látni, hogy Isten előtt ez egy szövetség. Egy sokkal komolyabb dolog, ami nem egy pár évig tart, hanem ez egy olyan döntés, ami egy életre szóló döntés. És azért nem szabad gondolatlanul belemenni egy házasságba. Esetleg egy másik dolog, amit látjunk itt, és esetleg nem véletlen, hogy itt a Mark 10-ben, a folytatásban Jézus beszél a gyerekekről. Mert az az én tapasztalatom, hogy amikor a szülők elválnak, ez nem csak sebeket csinál a két emberben, aki házasságban élt egymással, hanem ez nagyon mély sebeket okoz a gyerekük életében. A gyerekek azok, akik néha amiatt, hogy a szülők nem tudnak önzetlen lenni, a szeretetben egymás fele. Hogy a szülők önzőek, és azt mondja, hogy nem, én akarom, amit én akarom. Amikor ők azt mondnak, hogy nem Isten a szüverén, és nem Isten uralkodik, hanem én uralkodom. Nem látnak, hogy ez mennyi kár okoz a gyerekük életében. És a folytatás, most tovább lépünk a második pontra, ott a vázlaton, és beszélünk egy kicsit arról a helyzetről, amikor a gyerekek oda mentek Jézushoz. És a tanítványok nem akarta odaengedni, és Jézus azt mondja, hogy engedjetek, és ne akadályozzatok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermeket. Mert ilyenek-e a mennyek országa. Azután rájuk tettek a kezét, és eltávozott onnan. Milyenek ezek a gyerekek? Gondolj arra, ha szülő vagy a saját gyerekeidről, amikor még kisebb volt. Hogy mennyi volt az ő bízalom benned? Hogy ő azt látta, hogy te vagy a mindenható. Te vagy az, aki minden problémát tudsz megoldani. Te vagy a, ha bármi van, akkor tud fordulni hozzád. És a másik, amit a gyerek lát a szüleiben, hogy a szülei mennyire szeretnek engem. És akkor teljes biztonságban van, mert tudja, nincs semmi kérdés benne, hogy az én szüleim szeretnek engem. És az, hogy azt gondolnak a szülőről, hogy ő mindenható, és azt tapasztalnak, hogy ő szereti őt, akkor a gyerek tud bízni a szüleiben. És valahogyan a gondolat, amit Jézus próbál továbbadni, hogy mi, mint felnőttek, amikor mi forduljunk Istenhez, az egyik mi tudunk látni azt, hogy ő valóban mindenható, és ő tényleg teljes szívvel szeret minket, amikor mi megértjük ezt, akkor tudunk bízni benne. És milyen jó, ha mi úgy tudunk bízni Istenben, ahogyan egy gyerek bízik a szüleiben. Egy ilyen hittel kell fordulni az Úrhoz. Az utolsó történet, amit fogunk nézni ma délelőtt, a gazdag ifjú történet, ahogyan benne van a Bibliában, itt a Mark 10-ben, olvasunk azt a címet, a gazdag ifjú. Az is érdekes, hogy olvasunk a 17. versben, amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember. És itt a Mark evangéliumban nem látjunk többet erről az emberről. Nem látjunk azt, hogy az ige azt mondja róla, hogy ő fiatal. Nem látjunk azt, hogy az ige azt mondja, hogy ő gazdag. De mégis a szíme, amit adtak a gazdag ifjú. És azért adtak azt a címet, mert ugyanezt a történet látjuk a Máté evangéliumban, és a Máté evangéliumban kétszer beszél arról, hogy ez egy fiatal ember volt. És ugyanezt a történet látjuk a Lukács evangéliumban, és a Lukács evangéliumban látjuk, hogy ez egy ember egy uralkodó volt. Ha valaki egy uralkodó volt abban az időben, akkor az az ember gazdag volt. És akkor így, amikor mi beszéljünk erről a történetről, mi azt mondjunk, hogy ő egy fiatal, gazdag ember volt. És ebben a párbeszéd, ami volt Jézussal. Ez az ember büszkén felsorol arról, hogy ő milyen ember volt. Ő egy nagyon jó listát tudta készíteni. Hogy ő ezt csinált, hogy ő azt csinált, ő ezt csinált, ő ezt csinált. A Paul, amikor ő ír saját magáról, ő hasonlóképpen, ő tud felsorolni azt, hogy ő első helyen végzett az egyetemen, ő ilyen volt, ő olyan volt, és akkor a lista nagyon szép. De Paul ezek a dolgokról azt mondja, hogy ez szemét. Ez szemét. Jézus próbált segíteni ez a fiatal gazdag ember. Látni azt, amit Paul látott. Segíteni őt látni, hogy mi az, ami igazi érték. Jézus volt egy olyan képessége, ami nekem nincs. Jézus tudta látni a másik ember szívét. És Jézus tudta látni világosan, mi van a másik ember szívében. És Jézus, amikor ő beszélt ezzel a gazdag ifjúval, ő látta, hogy mi a probléma. És Jézus azt mondta neki, hogy adjad el a vagyonodat, gyere és kövest engem. Ha te itt vagy ma délőtt, és te olyan vagy, mint a gazdag ifjú. Kell kérni Istentől, hogy Isten mutasd meg nekem, hogy mi az én szívemben, ami fontosabb nálad. Van-e bármi, ami fontosabb nálad? Ha mi megértjünk azt, hogy Isten szuverén, és hogy Isten kegyelmes, valahogyan kell jutnunk arra a pontra, hogy nincs semmi, ami fontosabb nála. Nincs semmi. Nem a pénz, nem az, hogy én tudok hozni a döntéseket az én életemben, semmi más. Lehetséges, hogy eddig te voltál az Úr a te életedben. Fog kell tenni a kérdést. Mi jobb? Ha én vagyok az Úr a saját életemben, vagy a mindenható, minden tudó, minden szerető Isten uralkodik a szívemben. Remélem, hogy azt tudjuk mondani mindnyájunk, hogy Jézus, te legyél az Úr az én szívemben. Ha egy gyerek tud bízni teljesen egy nem tökéletes földi szülőben, mennyire inkább érdemes bízni egy mennyei atyában, aki tökéletes, és aki szeret. Ez érvényes a mi életünkben, akik hívők vagyunk, és ez érvényes azok az ember életekben, akik meg nem jutottak erre a pontra. Dönteni kell. Ebben a helyzetben, ebben a kérdésben, ebben a harcban fogok bízni az Úr akaratában. Lehetséges, hogy valaki most a házasságban mély ponton van. Lehetséges, hogy azt mondjuk, hogy ez nagyon nehéz. De akkor fogja tenni azt a kérdést, hogy de mi az Isten akarat? Isten mit vár tőlem ebben a helyzetben? És az a meggyőződésem, hogy Isten tud adni az erőt. Ebben a helyzetben és minden helyzetben. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni és megérteni azt, hogy valóban te mindenható vagy, valóban a te terved egy jó terv. De segíts minket is látni azt, hogy te kegyelmes vagy. És van olyan itt ma, aki már elvált. És kérjünk, hogy segíts ők látni azt, hogy te kegyelmes vagy vele. Van olyan, aki Biblia alapján elvált, van olyan, aki nem. De te kegyelmes vagy. És ha mi odafordulunk hozzád bűnbánattal, te megbocsátsz. Néha, mint hívők, nekünk nehezebb megbocsátani, de kérjünk, hogy segíts minket abban is, hogy mi, mint hívő emberek, mint gyülekezet, tudunk gyakorolni a kegyelmet, amikor találkozunk a bűnbánattal. És kérjünk, hogy segíts mindnyájunk látni azt, hogy mi van a mi szívünkben, ami akadályoz azt, hogy te legyél az Úr a mi életünkben. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk leborulni előtted. És átadni az Uralmat a mi életünkben. És mondani neked, hogy Uram, te legyél az Úr. Mától kezdve az életem végéig. Mert te egy jó, szuverén, szerető Isten vagy. Köszönjünk, hogy te vagy az egyetlen út, hogy te vagy a megváltó. Amen.